Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Filmklub Podcast soron következő adása. Engem Varga Ferencnek hívnak. Mai vendégem Rév Marcell, emidíjas operatőr,
akinek a tavalyi éve is elég sűrű volt.
Dolgozott Miley Cyrus-szel, Bad Bunny-val, Beyoncé-vel, Frank Ocean-nel, Billie Eilish-sel. Kijött egy nagy port kavaró sorozata, az Idol, plusz ő fényképezte a Fingernails című filmet, meg a The Changeling sorozatnak az első részét. Leforgatott egy nagyjátékfilmet Budapesten, Fekete Pont címmel, amit Szimmer Bálint rendezett. Legközelebb pedig az Euphoria harmadik évadát fogja fényképezni. Ez a beszélgetés december 27-én magyar idő szerint délután 6-tól készült. Én a Tilos Rádió stúdiójában voltam, Marci pedig a Los Angeles-i házának az alaksorában. Ott reggel 9 volt. Szia, Marci!
Szia, Feri!
Most először töltitek a karácsonyt Los Angelesben?
Nem, ez a második alkalom már.
És milyen a karácsony Los Angelesben?
Hát egyelőre nyugalmas. Nincs hó. Melegebb van, gondolom, mint Budapesten.
És most már ilyen Oscar nézős módba vagytok?
Nagyon szeretnék abba lenni, de most itt van az egész családom, mert a szüleim is itt vannak, majd jönnek a testvéremék is, és általában tegnap a Migration című filmet néztük végül, az a kacsás animációs film a gyerekekkel, tehát hogy mindig valamilyen előtte lévő este a Holiday című klasszikust, úgyhogy egyelőre nem tudtam belemerülni az Oscar nézés időszakba.
És most van először úgy, hogy így a család így megnézi, hogy hol vagytok, vagy járnak ki?
Nem szoktak a szüleim kijárni, meg a tesóm is volt már itt, tehát ők a családom. Mi is próbálunk hazamenni, amennyire tudunk, és amikor nem tudunk, akkor ők is próbálnak jönni.
És akkor ilyenkor megpróbáltok egy ilyen magyar karácsonyt összehozni ott kint?
Hát hogy érted, hogy van Beigli, meg ilyesmi, igen.
Ott úgy hívják?
Beigli.
Beigli. Tehát hogy csak az, hogy így nem tudom, hogy halászlé, vagy hogy...
Ja, nem. Halászlevet azt hiszem sosem ettünk karácsonykor. De például 24-én este ünnepeljük a karácsonyt, nem úgy, mint az amerikaiak, akik 25-én reggel ajándékoznak.
És most ott vagy a dolgozó szobádul?
Nem, most lejöttem ide, ahol a szüleim laknak, vagy szüleim alszanak egy ilyen vendégszobába, hogy ne legyen, hogy ne haladszódjon be, hogy a gyerekek éppen próbálják az új ajándékaikat.
Nem tudom, hogy szoktál-e ilyen számvetést csinálni évvégén, de hogy most azért csinálhatnánk egyet. Milyen volt ez az év számodra szakmailag?
Nagyon fura év volt, az igazság. Vagy nem tudom, mi számít szakmailag. Nekem ez nem volt egy olyan nagyon jó év, főleg személyes okokból. Várom, hogy már vége legyen, őszintén szólva. Az történt, hogy meghalt két barátom ebben az évben, és nehéz őket elkülöníteni, mindkettőjüket a szakmától. Úgy nagyon ritkán van az, hogy azt érzem, hogy egy év most már, tehát hogy ezt úgy, hogy ez egy rosszul sikerült év volt, de ez úgy egy rendesen egy szar év volt.
De akkor egy évekre lebontva szoktad nézni
nem,
az időt?
Nem, egyáltalán nem, de ilyen, tudod, ez a karácsony, meg az, hogy így valahogy ilyen ciklikusan él az emberiség, ez azért rákényszeríti az embert, hogy elgondolkozzon rajta. Nem tulajdonítok úgy az éveknek, mint nem tartom ezeket egy ilyen kerek egész dolgoknak.
Amikor így az évedre gondolsz, akkor gondolom neked nem abból áll, amit mi látunk belőle, hanem amiket csináltál, és nem amik kijöttek, mert azokat már jóval korábban csináltad.
Igen, de most ebben az évben egy csomó minden kijött, őszintén szólva több is, mint amit itt szokott. És nyilván voltak tök jó dolgok ebben az évben, csak vannak, tudod, ilyenek, amik így rányomják a bélyegüket valamire, és hiába voltak jó dolgok. Ez most úgy tudom egyértelműen azt mondani, hogy ez nem volt egy jó év.
Te már kb. Egy évvel ezelőtt láttad a Reisz Gábor filmjét, a Magyarázat mindenrét, és már akkor elterjedt, hogy szerinted ez Reis legjobb filmje, és akkor ezt ismételgette mindenki addig, és én biztos, hogy ismételgettem, amíg ki nem jött a film, hogy Rave Marci szerint ez a legjobb Reis film. Mit szóltál ahhoz, ami aztán történt azzal a filmmel?
Szerintem jó, elég jó kört futott. Én körülbelül valami ilyesmire számítottam. Egy no-budget magyar film ennél nagyobb kört nagyon nehezen tud futni szerintem. Még mindig azt gondolom, hogy azóta láttam még egyszer, és még mindig azt gondolom, hogy nagyon jó film.
Most egy kicsit így visszacsöppentél a magyar filmbe idén, mert hogy te fényképezted Szimlár Bálintnak az első filmjét, a Fekete pontot, de miért még arra rátérnénk, én ezt a magyarázat mindenre sikerét, plusz előtte a Budaflóra Annának a 27 című kisfilmének a sikerét egy ilyen új, nem is az, hogy iránynak, de hogy egy ilyen lehetőségnek látom, és ezen kívül egy csomó más rendszeren kívüli film is elindult, például a Fekete pont, de a Tilla-Tilla is, meg a Hartung Attila is, meg nyilván Hajdú Szabolcs, már régóta készülnek ezek a filmek, és akkor közben meg ott van az is, hogy a mozinézők mintha leszoktak volna a magyar filmről, tehát most néztem, hogy a Valami madarak, ami szerintem egy tök jó film, a Kislinger Lilla meg a Szacsvai a főszerepben most megy a mozikba, hogy így második hétvégén valami 85%-ot esett vissza, pedig tök kevesen nézték meg már az első hétvégén is, vagy ott van a Mesterjátszma, amit szintén nem annyira néznek, hogy van egy ilyen hiábvaló érzés is, plusz ott van az, hogy még nem tudtak volna lehasadni a filmintézetről igazából az emberek. Tehát van egy ilyen kis remény, hogy esetleg onnan kapni pénzt. Most láttam, hogy például a Bucsi Réka első nagyjátékfilmjére adtak pénzt, tehát vannak ilyen meglepő dolgok, hogy te most hogy látod ezt az egész katyvaszt?
Én szerintem már vannak a csomóan, akik nem nagyon nem is nagyon reménykednek a filmintézetben, legalábbis a mostani állapotában. Az, hogy van egy ilyen független filmkészítés, igen, azt látom, hogy így van, meg hogy van lendület. Azt is látom, hogy a magyar piac az pici piac, a magyarok nagyon, tehát nagyon kell egy ilyen valami húzóerő, ami beviszi őket a moziba, és lehet, hogy egy évben egy ilyen film tud lenni, mint a Gábor filmje, tehát nem fér bele kettő, hogy az emberek egy ilyen hype-ra beüljenek, vagy csak úgy, tehát hogy nagyon, hát ez egy véges piac, egy pici hely, nem lehet egymás után két hónapra berángatni az embereket ilyen, egy ilyen, hogy hú, ez, és akkor itt van még egy remek mű, gyorsan nézzük meg ezt, és ez úgy tűnik, hogy nem megy, vagy legalábbis nehezebben megy. Nem tudom, nehéz kérdés, és tényleg nem biztos, hogy én vagyok az, aki ezt azt a legjobban látja. Az biztos, hogy reménykedni abban, hogy ez a filmintézet majd felfedez új tehetségeket, és valóban értékmentén fog támogatni dolgokat. Látom, hogy támogatnak így random értelmes dolgokat is, de azért nem sokat, és a pénz nagy része az a hülyeségre megy, úgy látszik.
És te most így magadnak eldöntöttél valamit ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy te mennyire akarsz itt a magyar filmben részt venni?
Nem, nekem nincsenek ilyen dogmatikus elképzelésem. Én azt szerint az elf szerint élek, hogyha valami érdekes és van kedvem hozzá, akkor megcsinálom attól függetlenül, hogy milyen nemzetiségű, vagy hogy hol készül. Vagy milyen. Hát az nem mindegy, hogy milyen pénzből nyilván, de tehát az, hogy honnan, pontosan milyen nemzetiségű pénzből kitámogatja, és ez egy sokadik kérdés annál, hogy az ember, vagy hogy legalábbis, hogy én mit vállalok el.
Tehát nincs egy ilyen kvótát, hogy minden évben szeretnél egy magyart.
Nem, hát a Bálinttal nagyon régóta terveztük, hogy csináljuk ezt a filmet, és most így alakult, hogy mindketten úgy éreztük, hogy na, itt az idő. Úgyhogy megcsináltuk. De erről beszéltünk már egyszer, szerintem. Ott
igen,
voltál
csak
a forgatáson.
Így van, csak akkor még úgy közbe voltál, és még te se hitted el, hogy ez lesz, tehát volt benne egy ilyen...
Hát még nincs kész, nem?
Még mindig nem hiszed el?
Hát hogyha majd, ha a moziba lesz, akkor hiszem el általában.
És most így visszatekintve arra, mi volt az, ami ami hiányzott benne, és mi volt az, ami nem hiányzott. Ott voltál megint a Szimmler Bálinttal, meg az Osváth Gáborral.
Ez nagyon jó volt, ez nagyon jó volt. Hát figyelj, azért nagyon nem nagyon más, hogy csinálok filmeket itt sem. Vagy itt is vannak ilyen projektjeim, meg vannak ilyen. Nyilván más, amikor tényleg mindenki azért van ott, mert nagyon szeretne ott lenni. Ez itt nem volt kérdés azért, mert nem volt pénzünk. És távban azért mindig vannak emberek, akik egy ilyen nagy költségvetésű filmben, akiknek ez a megélhetésük, nagyon fontos, hogy pénzt keressenek, tehát ez egy állás, egy csomó mindenkinek. Itt ez nem egy állás volt, ez egy teljesen másik fajta lendületet ad, de azért az attitűd, ahogy filmet csinálok, az nem más, hogyha egy kis költségvetésű magyar filmet csinálok. Inkább az, hogy megint nagyon régi barátaimmal voltam együtt, ez tök jó volt. A Bálinttal van egy, úgy tűnik, hogy még sok év után is van egy ilyen közös gondolkodás, meg közös könnyen értjük egymást, azt hiszem. Nagyon könnyen egymásra tudtunk megint hangolódni. Ami tök jó volt ezt átélni megint, nem volt, legalábbis az én részemről ezt így éreztem, de remélem, hogy a Bálint is. Szóval, hogy hogy ez megint így beindult könnyedén, az így jó érzés volt, hogy ott tudtuk felvenni a fonalat, ahol abba hagytuk. Aztán, hogy sikerült igazából, azt meg majd megmondott te meg a nézők.
De így követed a sorsát? Tehát, hogy gondolom azért vágják azt a filmet.
Persze, a Bálinttal milyen hetente beszélünk, hogy mi a helyzet. Most volt még egy pótforgatás, egy nap pótforgatás, amit a Nagy Zágon csinált, mert én nem voltam Budapesten, és abban is így viszonylag intenzíven részt vettem, hogy ment a távolból, amennyire tudtam. És vág, hát nem, ezt most nem akarom elmondani, hogy áll a vágás, mert ez egy ilyen belső, tehát ha Bálintot hív föl, és ha van kedve róla beszélni, akkor elmondja, de ez egy rendezőknek a elég intim magánügye.
Egy pár hete, vagy lehet, hogy már több hónapja is volt, amikor kijött egy reklám, amiben a Billie Eilish szerepelt, egy Gucci reklám, és nagy meglepetésre az volt aláírva, hogy te rendezted.
Igen. Hát ez nem teljesen fedi a valóságot, de igen. Ez akkor készült ez a reklám, amikor forgattuk a Bálint filmjét konkrétan, és én Budapesten voltam, amikor ez a reklám forgott, konkrétan a konyhámban éjszaka egy telefonon. Lemondtam ezt a reklámot eredetileg, fölkértek rá, és nem tudtam megcsinálni, a Bálint filmjét csináltam. És de addigra már mondták ezt az ötletet a Billinek, hogy esetleg én leszek, aki nagy eufória rajongó, meg már akart velünk dolgozni többször is, és akkor amikor végül kiderült, hogy nem érek rá, akkor mondták, hogy nem tudnám esetleg végig is megcsinálni a távolból, és egy tök jó barátom, az Edu Grau nevű operatőr, aki nem tudom, hogy őt ismered, de egy spanyol, katalán operatőr vette föl, és akiben nagyon megbízok, és ő segített nekem, és én meg ott próbáltam jobbofizni telefonon, de azért ilyenkor azért nagyon limitáltak a lehetőségek, hogy mit lehet telefonon rendezni egy reklámon, főleg, hogy nem nagyon szoktam rendezni.
De erre úgy kértek föl eleve, hogy te ezt rendezd meg?
Igen, ez sem volt nekem teljesen világos az elején, de mondom, a beszélgetés elején lemondtam, mert nem értem rá, de aztán belekeveredtem mégis, és gondoltam, hogyha tényleg ennyire szeretnék, akkor két forgatási nap között a konyhába megpróbálom, de nem szeretnék így dolgozni soha többet, de tényleg ez egy ilyen egyszerű, kivételes alkalom volt.
De ez nagyon fura, hogy elvállaltad így, mert azért mégis, tehát hogy egyrészt nem is szoktál rendezni, és akkor ez lett mégis az első rendezésed, tehát a filmográfiában mindenképpen.
Hát nem, ez nem az első rendezésem. A főiskolán kellett nekünk rendeznünk kis filmeket, bocs, meg videoklippeket, meg nem tudom miket. Nyilván olyan, ami így megjelent, vagy így, hogy hívják, igen, ami így nyilvános lett, úgy talán az első, igen. De nem is mondanám egy rendezésnek, és nem is tervezem nagyon folytatni ezt.
De azért valamennyire raktál bele ötletet, nem? Tehát hogy azért látszik, hogy van mögötte egy gondolat, és az egésznek szerintem van egy ilyen tök jó természetessége.
Hát annyit raktam bele, amennyit tudtam innen a távolban, miközben csináltam egy filmet. Azért ennél sokkal többet szerettem volna, ha van időm, meg ott vagyok.
És akkor te olyan vagy, aki, hogyha valami félelmetesnek tűnik, akkor azt így megcsinálod?
Ezen tényleg nem szoktam gondolkozni. Ha valami tetszik, akkor nem ér. Inkább úgy mondom, ha valami tetszik, akkor teljesen mindegy, hogy mennyire félelmetes, megcsinálom. Ha valami nem tetszik, akkor teljesen mindegy, hogy mennyire könnyű vagy félelmetes, akkor se csinálom meg. Főleg vonatkozik ez nagyobb szabású dolgokra. Nem mondom, hogy minden reklám, amit csináltam, abba úgy mentem bele életembe, hogy ez lesz a világ legjobb dolga, de minden nagyobb szabású munka, amit csináltam, az nagyjából abba úgy mentem bele.
És hogy kell csinálni azt a felvételt, amivel indul a klip, amit én először a Kapcsolat című Robert Zemeckis filmben láttam, hogy így...
Igen, a Kontaktból, de az például nem az én ötletem volt, ezt van a Gucci-nál egy art direktor fiú, és az ő ötlete volt, hogy legyen egy ilyen. Tudtam megmondani, hogy hogy kell csinálni, de nagyon egyszerű, az egy blue screen vagy green screen megoldás. Fölveszed a snittet, ami a tükörben van, és aztán a tükör helyett egy kék vagy zöld lapot raksz oda, és onnan csinálsz egy hátramozgást, és annyi, hogy a szereplőnek ugyanazt a mozdulatot kell tegye a tükör felé, mint az eredeti snitben.
És találkoztál valahol Billie Eilish-ről?
Találkoztam vele egyszer, mert úgy volt, hogy csinálunk neki videoklipet, ők csináltak a Rosalia-val egy számot az Eufóriához, és annak a klipjét csináltuk volna a szemmel, csak aztán azt elsodorta a Covid. Végül nem mi csináltuk, meg nem is úgy készült, de ahhoz még én raktam össze egy koncepciót, és többször is beszéltünk róla.
És neked most már van egy kapcsolatod a Gucci-val? Mert hogy már forgattál nekik másik reklámot is az Zendaya-val.
Hát figyelj, van, igen, mert már forgattam velük többször is, igen. Nem a Gucci, de a Valentinónak csináltam az Indeja, az Zivel reklámot a Gucci-nak, azóta csináltam még két reklámot, mióta ez a Billie Eilish leforgott, amikor már ott is voltam személyesen.
Voltam a Fingernails című film, ami a Torontói Filmfesztiválon mutatták be idén, és utána pedig ősszel az Apple TV Plus-on. És néztem, hogy eredetileg ez úgy indult el, hogy Carey Mulligan lesz a főszereplő, és akkor így beszélt is abba a cikkbe a rendező, hogy ezt a Carey Mulliganre találta ki ezt a karaktert, és hogy milyen szuper lesz, és aztán pedig nem tudom, egy évvel később meg kiesett a Carey Mulligan, és akkor helyette lett a Jesse Buckley, hogy ez milyen, amikor így a sztár főszereplő kiesik egy filmből?
Fogalmam sincs, mert én nem voltam akkor benne még, amikor Carey Mulligan volt a főszereplő. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom milyen. De gondolom, ilyenkor mindenki hanyat homlok futkározik föl alá, hogy most mi lesz. Mert ilyenkor szokott szétesni a finanszírozása a filmeknek.
És a te praxisodban még nem volt olyan, hogy így kiesik a főszereplő, és emiatt akár el is úszott a film?
Nem. Ez általában azért, mire én bejövök, addigra már eléggé szilárdan áll egy ilyen projekt a lábán. Tehát az nagy, valami nagy baj kell, hogy történjen, vagy valaki nagyon nagy simlisséget kell, hogy olyankor lelépni már nem elegáns, amikor már ott egy stáb a film mögött.
Csak bele akartam nézni ma ebbe a filmbe, mert hogy tudtam, hogy beszélni fogunk, de aztán végignéztem az egészet, és nagyon tetszett. Tökre csodálkoztam, hogy kb. Az emberek, akiket követek a Letterboxdon, hogy a fele az ilyen vehemensen gyűlölte, és a másik fele meg így tökre szerette, de mondjuk szerintem senki nem szerette annyira mint én. Én azt gondolom, hogy ezt simán oda lehet rakni a makulátlan elme mellé ebbe a nagyon ilyen kis sajátos műfajba, ami ez az ilyen a szerelem természetét kutató kis skifi beütésű szomorú filmek. Most nem is jut eszembe egy harmadik ebben a műfajban. Így eszembe jutott az, amit te már többször mondtál a te filmjeiddel kapcsolatban, hogy milyen megosztóak, hogy ebben már így jutottál előrébb valamennyire, hogy miért lehet ez?
Nem tudom, de egyre kevésbé foglalkoztat, mert hogy most egyre inkább az érdekel, hogy nekem mi tetszik. A Fingernail az szerintem máshogy megosztó, mint a legtöbb film, amit szoktam csinálni. Tehát ez nem egy provokatív film. Őszintén szóval erről azt gondoltam, hogy kevésbé lesz megosztó. Mert nem olyan dolgokkal foglalkozik, amik könnyen megosztják az embereket. Végül is a szerelem az egy olyan dolog, amiben olyan... Szóval, hogy ez nem egy provokatív film. Nem tudom,
hogy erről... Én is értem, hogy mi a bajuk vele, és...
Én megértettem, hogy mi a bajuk vele, hogy szól ez egy kicsit erről az emberi bénaságról, és ez könnyen fölidegesít embereket, olyanokat is, akik meg fölismerik benne a saját bénaságukat, meg olyanokat is, akik mások bénaságát ismerik föl benne, és szerintem ez idegesítő lehet bizonyos embereknek.
Nem tudom, nekem az például egy olyan szál volt benne, ami tökéletezett. Tehát az, hogy a Riz Ahmed figurája, hogy kicsit olyan béna a munkájába, az ott kiderül az elején, plusz hogy nem tudja felhúzni azt az ablakot, ott én tudtam azonosulni. Most is itt a laptopon, amivel így csinálom ezt a beszélgetést, egy ilyen műanyag csipesz tartja össze a monitort, mert egy kicsit is szétesett félig, tehát hogy azt értettem. Nekem inkább arra gondoltam, hogy ez a görög stílus, mert ugye ennek egy görög rendezője van, és hogy valamennyire így be lehet azonosítani ezt a stílust is, és mint hogyha ez dobta volna le az embereket, de közben meg szerintem ennek a filmnek nem olyan a stílus, tehát hogy ebben nincsenek igazából furcsa dolgok, hanem ez egy teljesen normálisan elővezetett szerelmi történet, amiben mindenki tök realisztikusan játszik, és semmilyen ilyen furcsulás nincs benne.
Igen, ezt én sem értem. Hát az a helyzet, hogy vannak történetbeli azonosságok, vagy hasonlóságok a Lobsterrel, a Yorgos Lanthimos filmjével, és szerintem ez fölidegesítette az embereket, és akkor görög, és akkor összerakták, és akkor le lehet vonni egy ilyen, ó, hát akkor ez is görög, akkor ez olyan akar lenni, mint a másik görög. De szerintem nagyon-nagyon más film, mint a Lobster, és szerintem szinte semmi, tényleg van ez a sci-fi vonal, meg a szerelem, meg nem tudom, de annyira más állít, meg más hogy, meg tehát szóval, nem tudom, de igen, ez valószínűleg egy probléma.
Hát de ez az embereknek a problémája, hogy ilyenkor csak odavetik, hogy szegény ember Lanthimosza, és akkor azzal el van intézve. És amikor te ezt először olvastad, akkor is ezt tetszett benne? Tehát ez akkor is már ugyanígy volt?
Igen, ez egy elég jó forgatókönyv volt. És igen, ez az ilyen furaság, amint úgy furaság, hogy az emberek furaság, ez a bénaság, vagy nem tudom, hogy mondjam, ez szerintem van ez az esetlenség, ami azt szerintem elég jól mondtad, mert a makulátlan elme az konkrétan egy referencia volt nekünk ez a filmhez. Nem egy nagyon nehéz referencia, mert úgy, hogy nem egy nagyon különleges referencia, de tényleg egy referencia volt. Azt szerintem a makulátlan elme egy jobb film, de szerintem azért elég jó a Fingernails is.
És az, hogy ez ilyen nagyon hagyományosan van fényképezve, azt mondhatjuk?
Igen, hát legalábbis egyszerűen inkább úgy mondanám. Azt nem tudom, hogy mennyire hagyományosan, de egyszerűen.
Igen, de közben meg egy kicsit azért visszahozza ezeket a görög filmeket. Mint mondjuk nekem eszembe jutott az Attenberg róla, vagy akár
nagyon szeretek én az Attenberget. A Bálinttal szoktunk róla beszélni sokat, főleg ő szokott róla sokat beszélni.
A rendező, amikor megkeresett téged ezzel, akkor ezt már mondta előre, hogy itt nem lesz nagyon lehetőség a virtuózkodásra?
De nem értem, hogy miért gondolja mindenki ezt, hogy én nagyon szeretnék virtuózkodni.
Nem gondolják azt?
Én szerintem nem ezt, vagy hát az emberek gondolják azt, de én nem szeretnék olyan nagyon virtuóz. Én azt szeretném, ami a legjobb a filmnek. De, tehát, hogy most ezt úgy mondtad, mintha engem le kellett volna állítani a virtuózkodásra. Soha nem erőltettem semmilyen virtuózkodást.
Én inkább ezt úgy képzelem el, hogy ha én lennék a te helyedbe, és mivel azért van egy ilyen reputációd arra, hogy tudsz ilyen nagyon látványos sniteket fölvenni, akkor lehet, hogy úgy érezném ott a forgatáson, hogy így engem azért hívtak ide, hogy valamit itt kitaláljak, és akkor legyen az egész egy snitbe.
Ja, de mire odáig eljutunk, hogy forgatunk, addig azért ezeket tisztázzuk ezeket. Meg elolvasod ezt a forgatókönyvet, akkor nem az jut eszedbe, hogy lehet ezt egy snitbe fölvenni, hanem hogy lehet ezt segíteni, ezt a furas bénaságot vizuálisan. És ez általában nem a virtuózkodással van.
És szerinted mikor játszódik ez a film?
Ez a film, hát azt próbáltuk meg, hogy ne lehessen eldönteni, hogy mikor játszódik, de úgy a tárgyi világ szempontjából a 80-as évek vége, 90-es évek eleje lőttük be, csak azért, mert tehát, hogy a technológia az még azon a szinten az, hogy nem kell elkerülni, hogy tehát vannak telefonok, meg a mi nagyjából az mostani életünket lehet modellezni valamennyire, de nem viszi el a figyelmet ez a kortárs technológia. Tehát az időtlen 90-es évek, úgy mondanám.
De benne van a Notting Hill, ami meg 99-es, azt hiszem.
Na, hát akkor képzavar.
De ez annyira vicces volt, hogy egy ilyen Hugh Grant retrospektív vetítés, és akkor ott nézik a szerelemnek a legnagyobb szakértője, Hugh Grant, majd ez van kiírva ott a mozinak a tetejére.
Igen, és azt hiszem, hogy ezt elmondhatom, de ez van egy elég jó sztoria a Christosnak ezzel, azért lett ez Hugh Grant, mert eredetileg a Christos a Hugh Grantet akarta Luke Wilsonnak a szerepére, aki végül nemet mondott, és akkor azt mondta magában, hogy na jó, de akkor is benne lesz a filmben a Hugh Grant, és így lett Hugh Grant retrospektív.
Ezt Torontóba forgattátok főleg, ugye?
Igen. Ráadásul télen rettentősen hideg volt.
És mi volt a benyomásod Torontóról?
Hát nem lett a kedvenc városom, őszintén szólva. Torontó. Hideg van, kicsit olyan szegény ember New Yorkja hangulata van, de viszont a csapatom nagyon jó volt, és tehát egy stáb az nagyon szuper volt. Az is a helyzet, hogy most voltam először így hosszú ideig a családom nélkül egy ilyen munkán, mert már iskolába jár a lányom, szóval nem tudunk csak úgy felkerekedni. Az is hozzátett ahhoz, hogy nem volt a kedvenc forgatásom. De meg hát hideg van Torontóban iszonyatosan. Nem egy barátságos időszak ez a november-december.
Egész sokat voltatok ott? Csak azt hiszem, hogy elég sok a belső, tehát lehetett volna a stúdióban.
Egy nap stúdió volt. Összes többi ez mind eredeti helyszín. Nem volt pénzünk stúdióra. De hogy ez egy pici, nagyon pici költségvetésű film volt ahhoz képest. Ez egy 13 millió, azt hiszem. Az egy pici film. Nagyon.
És ezt megbeszéltétek, hogy nem fogjátok mutatni ezt a körömletépést?
Igen, ezt megbeszéltük, hogy annyit mutatunk belőle, ami még épp, hogy így megborzonganak az emberek, de nem csinálunk belőle egy ilyen naturalista trancsírt. Sokan mondják, hogy kicsit túl sok a körömtépés még így is.
De tényleg nem mutatjátok? Tehát, hogy a konkrétan
semmit.
De így is. Hát azért így én is úgy hunyorítottam a szememmel, meg úgy becsukt. Szóval így féltem, hogy majd mutatjátok, de aztán nem mutattátok, de azért igen, ez borzongató.
Igen, borzongató, de az kellett, hogy legyen egy kis body horror a filmben.
És neked van olyan valami dolog, amit így egyszerűen nem bírnál nézni?
Egy csomó van. Én nem nézek nagyon horror filmeket, mert nagyon félek tőlük. Ez az ijeszgetős horrortól én teljesen ki vagyok. De nagyon sok nem szeretem a műtéteket nézni. Úgy alapvetően ez a emberek belsőségei, azok nem a kedvenceim. Ja, ami nagyon ki vagyok, a Face-Off-ban, az állarcban, emlékszem, amikor leveszi a Travoltának az arcát, és fölrakja magának? Vagy fordítva, a Nick Cage-nek az arcát, és fölrakja a sajátjára? Na, azon én elájultam 12 éves koromban a moziban.
Konkrétan?
Konkrétan elájultam, ki kellett, tehát így fölálltam, hogy kimenjek, és azt hiszem, hogy be volt zárva, vagy nagyon be volt ragadva az ajtó, és az ajtóban elájultam, a mozi ajtóban, a Duna Plázában. Ja, azt hiszem 12 éves voltam, vagy valami ilyesmi. És a orvosi szobába keltem föl.
És volt majd, amikor valamit ilyesmi miatt nem vállaltál, mert volt benne egy olyan dolog, amit...
Nem forgatni akkor. Bármit szívesen forgatok. Mármint, hogy nincs ilyen parám forgatásom, mert ez egy nagyon realisztikus környezet, ahol látod, hogy ez mind kamu. Forgatni ezeket egyáltalán nem probléma, hanem inkább, mint néző, nagyon, nem tudom, kicsit túl nagy hatással van rá.
Néztem, hogy két Blanchett volt az egyik producer ezen, hogy vele találkozta?
Nem volt ott a forgatáson, a férje volt, akivel együtt csinálják a céget, ő volt ott végig, nem találkoztam két Blanchett-tel, meg aztán én nem mentem a bemutatókra sem, mert dolgoztam.
És milyen arc a férje?
Jó fej, Andrew, jó fej volt. Azt mondta, hogy ismeri az Asher Tamást, mert rendezett Sydney-ben a színházban, ahol ő azt hiszem igazgató volt, vagy valamit ott csinált.
Igen, ők együtt vezették a két Blanchett az egyik nagy ilyen színházat a Sydney-be.
Igen, egy nagyon kedves, értelmes fickó.
És hozzád így eljut az, hogy mondjuk ennek a filmnek a gyártók szempontjából, a készítők szempontjából ezt így sikeresnek tartották-e, vagy hogy mit gondoltak arról, amilyen körbe futott?
Hát az Apple-től hozzám az jött vissza, hogy ez felül teljesített azon, amin egy ekkora ilyen méretű, vagy költségvetésű filmnek teljesítenie kell, hogy tök jól teljesített szerintük. De nem tudom, hogy ilyenkor mennyire őszinték ők. Tudod, ők azt mondanak, amit akarnak. Senki nem tudja ellenőrizni, de azt tudom, hogy azért nagyon sokan azért nem látták a fingernails-t.
De mondjuk miért mondanának, szóval miért
hazudnának? Ja, nem, miért hazudnának, mondjuk azt is csinálnak, hogy nem mondanak semmit. De kaptam tőlük egy SMS-t a megjelenés utáni héten, hogy bőven overperforming, elvárások fölött teljesít bőven.
És mi volt a benyomásod ezekről a színészekről? A Jesse Buckley, említettünk már, a Riz Ahmed, úgy kell mondani? Ahmed?
Aha, igen.
És a fickó a mackóból, aki Jeremy. White.
Igen, nagyon, mind a hárman nagyon aranyos emberek. Én a Jesse-nek lettem nagy rajongója, és az elején nagy rajongója, vagyis hogy mindenkinek nagy rajongója lettem, de az elején, tehát a Jeremy az annyira jó volt, hogy aztán vágásnál még le kellett belőle faragni, mert nehogy elbillenjen az ő irányába a történet. Szóval az ő karakterét úgy el kellett, hogy annyira szerethető srác, hogy kicsit túl szerethető lett az a karakter. Úgyhogy ott kellett így farigcsálni, és a Riz ez meg valami egészen elképesztően meglepő volt, mert az első két nap az volt az érzésünk, hogy nem tudjuk, hogy ez most így, hogy lesz, hogy annyira szerettük addigra, ja, mert hogy ez hozzátartozik, hogy olyan sorrendben forgattuk, hogy először felvettük a Jesse és a Jeremy jeleneteit, kettesben ők nem nagyon kevés jelenetben vannak együtt hárman, és aztán felvettük, és aztán elment a Jeremy, mert a Matyékkal forgatta éppen a The Iron Claw című filmet, és akkor felvettük a Rizzel és a Jesse-vel a jeleneteket, és aztán a végén még visszajött a Jeremy a végére a hármas jeleneteket felvenni. És akkor addigra annyira megszerettük a Jeremyt, hogy amikor jött a Riz, akkor így át kellett állítanunk magunkat, de aztán azt hiszem, hogy most így a filmet elnézve a Riz a kedvencem. De mind a három tényleg csodálatos volt.
Nagyon tetszett az a, az a jelenet, amikor a céges buli van, és akkor már az tök jó, ahogy táncolnak együtt négyen, az valahogy annyira jól sikerült felvenni, hogy úgy mintha egymással táncolnád, ott van közöttük a két partnerük, és aztán pedig, ami meg a legjobban tetszett, az amikor a Reese egyedül táncol, és azt őt egy ilyen ablakon keresztül látjuk, de azt a táncot valahogy annyira jó beleélte magát, és tényleg így vártad, hogy így mit fog csinálni, szóval azt még néztem volna perceken át.
Igen, az nagyon jó volt, de szerintem ott a Jesse is, tehát a Jesse oldala is nagyon-nagyon jó. Szerintem az az egyik kedvenc jelenetem.
Te vetted fel a The Changeling című sorozat, magyarul Bölcsőrablók, képzeld el.
Nagyon jó.
Nek az első részét, ugye?
Így van.
Az hogyan jött?
Hogy a Melina Matsukas, aki ezt rendezte, ő felhívott, vagyis hogy felhívta valaki az ügynökömet, hogy ő szeretne velem dolgozni, és én neki nagy rajongója vagyok, mert dolgoztam is vele, csináltunk videoklippet együtt, és szerettem volna vele dolgozni, így.
Egy csomó dolog van ebbe az első részbe, amire azt gondolnám, hogy tökre megörültél neki, amikor láttad,
igen,
hogy így.
Igen, ez a 70-es évek New York, 90-es évek New York, aztán napjaink New York, ez nekem szívügyem, igen, ez tök jó volt ezt csinálni. Meg alapvetően New Yorkba forgatni, ez szuper volt. Az egy ilyen gyerekkori álom. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy ezt megcsinálom. Nem, megmondom őszintén, hogy én három részt láttam ebből, nem láttam az egész sorozatot. Én nagyon nehezen nézek sorozatokat, és olvastam a könyveket, de csak három részt láttam eddig.
Én csak ezt az elsőt láttam, pedig nagyon tetszett. Azt nem tudom, hogy miért nem néztem tovább, de szerintem majd fogom. Szóval elindult egy csomó szálat, viszont így el nem tudom képzelni, hogy milyen irányba fog menni ez a sorozat.
Hát figyelj, nem minden szálat van el, azt elmondom.
És azt tűnt még fel, hogy mintha ebbe nagyon sok CGI lett volna.
A pilotban csak az a bevezető, tehát hogy amikor ott így hánykolódnak a tengeren, az szinte teljesen CGI. Aztán van az, amikor leveszi a kék arcát, az abban van egy kis CGI, abban van nyilván CGI, vagy még jön a kék gő, vagy mi ez, füst a szájából, ez a CGI, de olyan nagyon sok az elején nincsen. Aztán később lesz benne egy csomó CGI.
Pont ezt a felfigyeltem én is erre, amikor dől a füst a szájából, plusz a Reis is említette, hogy akartak ilyet rakni. Nem tudom, hogy te még olyan verziót láttál a magyarázat mindenében, amiben benne volt ez, hogy dől a füst az emberek szájából.
Így nem, volt? Ezt nem láttam ilyet. Én már egy nagyon közeli verziót láttam a véglegeshez.
És pont hallgattam egy beszélgetést, amiben a Spielberg beszélgetett a Scorsese-vel a Kémek hídja idején, és akkor ott a Spielberg mondta, hogy mindent meg lehet már csinálni CGI-jal, kivéve azt, hogy füstjön az emberek szájából, vagy a leheletüket. Azt mondta, azt még mindig nem tudják normálisan megcsinálni.
Igen, ez nem tudom, én nekem nagyon... Konkrétan, hogyha tényleg ugyanazt értjük, tehát hogy a computer generated image-el, nekem azért komoly problémáim vannak. Én sose, ezek sose úgy sülnek el, ahogy ígérik, meg ahogy... Szóval, hogy mindig van valami, ami nekem nem tetszik benne, legalábbis azokban a dolgokban, amiket én csinálok. Általában, ha teljesen rábízzuk magunkat a CGI-ra, akkor mindig valami kompromisszumos megoldás születik, valami rossz kompromisszum. Az nem azt jelenti, hogy VFX az úgy, ahogy van, tehát hogy mindig el kell kerülni, de az olyan megoldások, aminek a nagy része egy számítógépben készül, az számomra mindig sántít.
És ilyenkor szokott lenni egy ilyen beszélgetés az elején direkt erről, hogy akkor mi az, amit CGI-jal csináljunk, és akkor ilyenkor te próbáld lebeszélni
az embereket? Igen, mi a Melinával mindketten nagyon próbáltuk azt, hogy az eleje például, ez az eleje főcím, ezt forgassuk le stúdióban, legalábbis valamit forgassunk le hozzá stúdióban, és akkor azt egészítsék ki. De ez egy költség, tehát ez egy anyagi kérdés aztán. Tehát, hogy egyszerűen annyival olcsóbb nem forgatni, mint forgatni, hogy, és akkor inkább, tudod, akkor megkérdezik, jó, de akkor viszont két nappal kevesebb itt, meg nem tudom micsoda, és akkor tudod, akkor valaminek mennie kell. és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor inkább ez az elején legyen ez, és akkor rendesen csináljuk meg minden mást.
Arról az jutott eszembe, hogy ott lehet, hogy jól jött a tapasztalat, amit a feleségem története forgatásán szereztél annál a hajós jelenetnél.
Hát nem, mert valami kevés leszólásom volt.
És az, amikor a ilyen 60-as évekbeli New York-i utca oda vittek egy csomó ilyen korabeli autót?
Igen, na hát erre költöttük, hogy az ne legyen CGI. Erre költöttük a pénzt, hogy aztán ami igazi, az tényleg legyen igazi. Ott leszártunk Harlemben utcákat, és oda vittük a 70-es évekből a kocsikat, igen.
És a hó? Mert
arra is azt mondtam, képzeld el, a nagy része az igazi műhó. És tehát, hogy ott van az a blokk Harlemben, az a brownstone blokk, és egyébként pont ott laktam néhány sarokra, amikor forgattunk, és az ott rendesen be volt havazva. Nyilván a fák teteje, meg az épületek teteje az nem, de ahol embereket látsz, ott a lépcsők, az utca, az be volt havazva.
Elképesztő, hogy mennyi különböző helyszín van ebben, tehát van az a tetőn, az esküvő, meg egyszer hirtelen egy ilyen brazil őserdőbe találjuk magunkat, hogy mennyit utazgattatok ehhez a...
Annyi, meg a brazil részt, azt, legalábbis a brazil résznek az vízesős részét, azt nem én vettem fel, mert akkor már valami mást forgattam, de egyébként a legtöbbet azt... Tehát New Jersey-be forgattunk, New Yorkban, és Torontóban ahhoz is. Csomó mindent csak Torontóban építettünk meg belsőt.
És amikor kijön a kisfiú az iskolából, és akkor így elkezdi hallgatni azt a Tribe Called Quest számot, akkor tudtad, hogy az lesz?
Tudtam, és az ott egy probléma is, mert nem tudom, mi van ott kiírva. Szerintem az van kiírva, hogy 89 vagy 90, de az egy 93-as lemez, ez a Midnight Riders, és az azt mondom, hogy korábbi a kiír. Tehát ezt mondtam már a forgatókönyv, hogy ez nem fog stimmelni, de mondták, hogy ez már marad.
Különben az van kiírva, hogy 88.
88, na hát ez legalább 4 évet tévedtek ezzel a Tribe Called Quest számmal. Here we go. You know that I'm the rebel, throwing out the wicked like God did the devil. Funky like your grandpa's drawers. Don't test me, we end like that. You're dead like Presley. When we coming through, get tickets to see me. We work for the paper, so there'll never be a preemie. Lyrics are abundant, cause we got it by the mass. Egos are our idol, cause the music is the task. Venezuela on the pitch, curveball, catch it. I think I got it locked, just move while I latch it. Right.
Nagyon szép az a csók jelenet, amikor így körbe forog a kamera, az a te ötleted volt?
Nem, az forgatókönyve is egy szerintem egy körfárt volt. És akkor átmegy a reptérre, azt hiszem, onnan.
Nyáron már egyszer beszéltünk a még Kámban az Idolról, de akkor még nem tudtuk, hogy milyen lesz a fogadtatása.
Hogy ez lesz az év botránya.
Ezt nyilván valahogy akkor megélted meg, valahogy most visszatekintesz rá, de hogy ezt így hogyan raktározod el a fejedbe, ezt az Idol élményt?
Megpróbáltam azért ennek a fogadtatásától magam viszonylag távol tartani. Nem tudom, hogy mennyire sikerül ilyenkor, de meg a tőlem tehető legjobban megpróbáltam. Ja, hát, de kicsit az van, hogy van egy pont, egy barátom írta, hogy amikor kijött és lettek ezek a nagy, azért mindenféle cikkek, meg nem tudom, akkor írta, hogy sometimes you gotta rock the boat, hogy egy kicsit. De nem tudom, szóval én, nekem ez nem úgy a szívügyem, mint az eufória. Ha az eufóriát így fogadták volna, akkor az padlóra küld durván, de mivel hogy ebbe később csatlakoztam be, és ott aztán el is jöttem a vége előtt, valahogy azt nem éreztem magam annyira felelősnek ezért.
De be volt egy olyan is, nem, hogy így meg kellett menteni ezt a helyzetet.
Hát és aztán úgy tűnik, hogy nem sikerült megmenteni. Igen, az is volt, de őszintén tehát, hogy a Sam akarta ezt a helyzetet megmenteni, meg segítettem neki megmenteni, és nem sikerült megmenteni. De még azt is megkockáztatom, hogy nagyobb bajt csináltunk magunknak, mint, vagy legalábbis a Sam nagyobb bajt csinált magának, mint ha nem mentettük volna meg, vagy nem tudom. De fogalmam sincs meg, ezen szerintem nem is kell gondolkozni, hanem előre felé kell menni.
És szerinted hogyan befolyásolta ez a megítéléseteket, vagy hát a szemnek inkább a megítélését az HBO-n belül, tehát hogy ezt így hogyan könyvelték el?
Hát ezt nem tudom, én nem, hogy neki milyen a viszonya az HBO-nak, de az furcsálna nem, hogyha ezt az egészet a szemre kennék. Szóval nem hiszem, hogy ez ilyen nagyon... Szóval ez nem az volt, hogy hol egyik napra a másikra kiderült, hogy ahó, ez van az idol, hanem ez egy sok közös döntésnek az eredménye.
És mennyire akarja most az HBO az Eufóriának a harmadik évadát?
Én azt látom, ami a újságban van, hogy nagyon, de mondom, amit erről tudok, arról amúgy sem mondhatok semmit, de nem is tudok róla túl sokat. Szerintem az Eufória az nekik egy fontos sorozat, már csak azért is van az egyik nagy hit a HBO-n, szóval szerintem ez adta, tehát hogy ezt ők így nézik, de nem tudom, nem vagyok az HBO, és nem is akarok találgatni a nevükben.
Beyoncé koncertfilmbe fel vagy tüntetve operatőrként.
Igen, igen, ott volt az utolsó előtti helyszínre belettem rángatva két napra fölvenni egy pár dolgot.
De hogy elmesélt, hogy mi ez, amit te vettél fel abban?
Hát eredetileg azért hívtak fel, hogy vegyek fel egy interjút, amit azt hiszem, hogy nagyon régóta nem adott interjút, hogy menjek el Houstonba az utolsó előtti koncert helyszínre, ami az ő szülővárosa, és vegyem föl egy pár dolgot ott, nem a koncerten, hanem a koncerthez kapcsolódva backstage-ben, meg egy interjút, amit a férje csinált vele, vagy csinál vele, ami az első interjú, nem tudom, tizenvalahány éve a Beyoncé-val. És akkor el is mentem, de ha már ott voltam, akkor kitalálta a főnök, hogy akkor már miért nem veszem fel a koncertet is, mert hogy ott van amúgy is 16 kamera, de hogy egy 17-kel még mi lenne, ha egy kézből mindig a legjobb helyen lennék, van valaki, aki végig fog vinni a koncerten, mindig oda rak, ahol a legjobb helyen vagyok, nem tudom, és akkor legyen meg még az én kamerámmal is a koncert. Úgyhogy lenyomtam kétszer a koncertet Houstonban, ami azt hiszem, hogy a legnagyobb sportteljesítményem az elmúlt néhány évben, és lenyomtam ezeket a különböző interjúkat is. Ez egy elég kemény két nap volt.
De mit csináltál annak idején a Kispál filmen? Nem ugyanezt?
Nem, a Kispál filmen az egyik operatőr voltam a színpadon, az egyik szélen. Fogtam egy kamerát, és próbáltam a Lovasi Andrást képbe tartani.
De itt nem?
De itt az volt, hogy volt egy 16 kamerás felvétel, és attól teljesen függetlenül szerintem akarta, hogy legyen valamilyen ilyen ember közeli, ilyen kézből, nem tudom micsoda, mindig volt egy valaki, aki ott volt vele a turnén az összes állomáson, és pontosan tudta, hogy honnan, mikor néz ki a legjobban, hol érdemes lenne, és oda vitte minden számnál. Meg amikor átöltözött, akkor bementem vele az öltözőbe, nem tudom, amikor ment fel a színpadra, akkor vele ültem a golfkocsi előtt, a másik golfkocsiban, nem tudom, tehát hogy mindig vele voltam a koncert alatt, bárhová ment.
És akkor látszódsz is a filmben?
Megnéztük a feleségemmel, és igen, látszódom a filmben, de szerintem nagyon észnél kell lenni, hogy észrevegyél.
Mert azt tűnt fel a Taylor Swift filmbe, hogy soha nem mutatják az operatőröket, és azt a Madarász Isti magyarázta a moziba, mert ugye együtt néztük a gyerekeinkkel, és mondta, hogy ez biztos, hogy úgy volt megcsinálva, hogy kettő teljes koncertet fölvettek, és mindig a pont úgy vágták, hogy ne legyen kamerás ember a...
Itt az volt a koncept, hogy mindenki, aki háttérmunkás, az legyen látható, ilyen kaptam egy ilyen fényvisszaverős kezes lábast, meg nem tudom, micsodát, szóval, hogy az volt a koncept, hogy látható legyen, hogy emberek csinálták.
És hogy sikerült az interjú?
Hát figyelj, nem tudom, hogy ezt te tudnál jobban megmondani, én nem tudom, hogy mikor sikerül egy interjú.
Jó, mint ez.
Ez bizonyos szempontból érdekesebb volt az alany. A kérdezőt nem tudom, Feri, hogy te vagy a Jay-Z az érdekesebb kérdező. De biztos, hogy van egy elég jó insight-ja.
De pont emiatt talán nehezebb, nem? Tehát, hogy mit tud ő már kérdezni Beyoncé-től?
Hát igen, lehet.
Voltak belemenős kérdések? Felhozta a liftes dolgot?
Nem. Belemenős, provokatív kérdéseket elkerülte. Hát figyelj, nagyon egy ilyen... Nyilván ők valamit el akartak mondani. ezzel az interjúval, és akkor ezt egy ilyen interjú formában rejtették. Nem hiszem, hogy nagyon meglepődött bárminek.
És csak hárma voltatok ott?
Hát volt egy hangos ember is a szobában, meg ők ketten, meg én.
És akkor ez is benn van a filmben?
Vannak belőle részek benne, aha. Meg volt, több interjút is csináltam, mert volt, amikor a lányával vannak, a anyukájával vannak, tehát hogy volt egy interjú hátán két napig. De mondom, a koncert az elég kemény volt, mert az 3,5 órás a koncert, és végig kézben folyamatosan vele, tehát, mert tudom, amikor ott van, még amikor kézben is vannak ezek a 16 kamerás felvételnél, azért amikor bal szélén vagy a színpadnak, akkor néha hasznos, amit veszel, néha meg nem, és akkor... De itt nem volt, itt amikor vagy rohantam egyik helyről a másikra, vagy nagyon hasznosat csináltam kézből. Kemény volt.
És mindig őt vetted?
Igen, igen.
Tehát soha nem mentél le mondjuk közönséget venni?
Nem, volt, hogy a lánya táncol egyszer a két számban, vagy nem tudom, egy részben táncol, ott volt, hogy a lányát. És volt, azt hiszem, hogy a Megan Thee Stallion volt az egyik vendége, vagy ő volt a vendég ezen a koncerten, és akkor még volt ő is.
És te szereted ezt a műfajt, ezt a koncertfilm?
Életem egyik nagy élménye szintén ebben az évben volt, erről sem beszélhetek semmit, de azért azt elmondhatom, hogy volt, az, hogy csináltam a Frank Ocean-nek a Coachella fellépését, és ott ráadásul ez a, nem tudom, hogy pontosan hogy hívják a szerepemet, de nem csak operatőr voltam, hanem úgy az egész vizuális részért felelős rendező, vagy nem tudom mi az Isten. És az is egy oltári nagy, ez egy ilyen botrányos év volt, ez is egy ilyen oltári botrányba fulladt, de életem tényleg egyik legnagyobb élménye volt. Már azért is, mert ő az egyik kedvenc, talán az elmúlt 15 évből a kedvenc előadóm, és mert nem tudom, mert én szeretem ezt az élő műfajt, nem mint szóval nem váltanék rá, de két film között, meg nem tudom, van egy ilyen adrenalin benne, amit én nagyon szeretek.
De az élőt bírod jobban, vagy mert csináltad a Miley Cyrus-szel ezt a Backyard Sessions, ami fenn van a Disney Plus-on itt Magyarországon is, viszont az egy jobban ilyen megkreált dolog.
Igen, de azért tehát ott is ez az, hogy kétszer elénekelte, aztán szevasz. Aha. De az teljesen olyan volt, mint egy élő. Tehát az olyan volt, mint a két koncertet felvettünk volna, sőt. Ez néha ő keményebben is. Ez egy jó ték volt, és remélem, hogy ez megvan, srácok, mert nem énekel el még egyszer.
És miért fulladt botrányba az a koncert?
Hát nem tudom, hogy ez mennyire jut el Magyarországra a Coachella headliner.
Hát így hallottam, hogy botrányba fulladt, csak annak már nem néztem utána.
Nem fulladt botrányba, lement a koncert, csak sokan hisztisztek. Aztán lemondta a Frank a következőt, a második két végét. De hogy miért? Hát erről nem beszélhetek.
De nem a miért mondta le, hanem hogy miért hisztisztek.
De egyrészt volt egy, próbáltunk valamit sokáig, amit végül nem azt csináltuk aznap, és ez tényleg ilyen utolsó pillanatos változás volt, de ez nem csak a Franken múlott, őszintén szóval, ez az a rész, amiről már nem beszélhetek. De csomó mindenki szerintem ilyen elégedetlen volt azzal, hogy ahogy a szerintem életem egyik legjobb koncertélmény, tehát hogy mint vokális előadás, tehát mint teljesítmény, szerintem csodálatos volt. Csak hát voltak számok, amikben látványosan playback kezett, tehát hogy voltak számok, amikor így rettenetesen oda tette magát, és akkor volt egy-két ilyen nagy sláger, amit így kiállt, és mikrofon nélkül elkezdett ugrálni és mutogatni. És szerintem ez meg volt benne egy 7 perces ilyen DJ betét, ilyen Sissy Bounce, New Orleans Sissy Bounce DJ betét, amit szerintem egyáltalán nem értettek ezek az influencerek a Coachellán, hogy mi most mit néznek. Nem tudom, az emberek nagy része szerintem csalódott volt, nem erre számított.
Kicsit olyan a Frank Ocean, mintha így pár éve már így ledobta volna magáról ezt, hogy így próbál megfelelni embereknek, nem?
Abszolút, szerintem ő, de azt láttam, hogy viszont saját magának nagyon-nagyon meg akar felelni. Főleg abban, hogy őszinte legyen, amit csinál, hogy tényleg azt mutassa, amit érez. Nem, tehát, hogy ilyen itt egy művész a szó nagybetűs értelmében.
De akkor te nagyon megörülhettél annak, amikor ez a megkeresés befutott.
Igen, annak nagyon örültem, igen. Hát akart csinálni egy, nem tudom, hogy ez még van-e az a projekt, de úgy volt, hogy csinál egy filmet, és ez azzal keresett meg eredetileg, csak aztán közben ez is volt, és akkor mondta, hogy akkor most miért nem próbáljuk meg ezt megcsinálni együtt. Most teszem, hogy a film az parkol, nem tudom pontosan, néha ő egy fura bogár, nem lehet tudni, hogy miben van éppen.
De ez tök érdekes, hogy akár egyszer kérdeztem, hogy kivel szeretnél egy dolgozni, mindig azt mondtad, hogy Frank Ocean-nel, és akkor gondolom, hogy nem olvasta a Recorderben az interjút.
Nem hiszem, hogy ezért
és, de mégis így rád gondolt párhuzamosan.
Igen, ez jó, az jól esett nagyon. Éppen ráadásul eléggé magam alatt voltam Torontóban, amikor keresett.
És a találkozást, az mégis, hogyha ilyen 15 éve nagyon szereted,
hát,
akkor
az
akkor
nagyon, az elég jó volt. Amikor ezt így elhatároztuk, hogy csináljuk, akkor mondta, hogy menjek, Miami-ba volt éppen, és rakta össze a zenei anyagát ennek a koncertnek, és mondta, hogy akkor menjek le Miami-ba, és akkor dumáljunk ott. És lementem Miami-ba egy napra, és akkor ott bementem hozzá a stúdióba, és gyakorlatilag ott így fölvett mindent, és kb. Lejátszotta, és közben énekelte az egész koncert anyagát. Ott nekem is közben így mondta, hogy mik az ötletei rá. Ami azért elég jó zenei élmény volt nekem.
Ez ilyen egyszemélyes koncert.
Nem énekelt mindent végig, meg itt, de hogy tudod, így rá énekelt az éneksávra, megmutatott dolgokat, tehát új verziókat, számok új verzióit, meg nem tudom, amiket még csak ők hallottak, ment ugye a zenekar, meg ő. Ami azért tök jó volt, igen, így ez egy iszki zenei élmény volt.
És ő már elég régen adott ki új zenét, nem?
Szokott kiadni számokat, tehát ilyen így egy-egy számot. Nem tudom, mi aztán lehet, hogy már 2 éve nem volt, vagy másfél-két éve nem volt új dal, de biztos, hogy ahogy én ismerem, biztos, hogy vannak ott dalok, csak ő akkor szerintem szeret megjelentetni valamit, amikor biztos benne, vagy úgy, igen, úgy érzi, hogy ez most jó időpont.
Csináltad még ezt a Bad Bunny klippet, ami a ilyen Nosferatu hangulatú, fekete-fehér, és ott együtt dolgoztál Steve Buscemivel.
Így van, igen.
Ott mik voltak a nagy pillanatok, amiket soha nem fogsz elfeledni?
Vele pár találkoztam korábban egy a Paternó című film, amit még fényképeztem évekkel ezelőtt annak a bemutatóján. Már találkoztam vele, és akkor a Halász Péterről beszélt, hogy annak milyen szuper volt az a színház, amit New Yorkban csinált a lakásán. Úgyhogy vele már találkoztam, szerintem nem emlékezett rám, de nem ez volt az első Steve Buscemi találkozásom.
Így kell mondani a nevét?
Hát szerintem igen, nem?
Meg kéne nézni egy pár ilyen, amikor ilyen talk show-ba tudod, így bemondják a nevét. De mondjuk lehet, hogy... De ő hogy mondja? Ő úgy mondja, hogy Buscemi?
Ő úgy szokott bemutatkozni, hogy Steve.
Ezzel nem vagyunk beljebb. Ezt egyszer összeíradnád különben, hogy különböző embereknek mi jut eszébe Magyarországról, nem? Ez elég vicces.
Igen, ezért sok mindenkinek semmi szerintem, de van akinek például Halász Péter, amire tökre büszkék lehetünk.
És mik voltak számodra az író és a színész sztrájknak a tanulságai?
Nekem nagyon elég ambivalens viszonyom van ez a sztrájkhoz, mert bár a stúdiókkal szemben nyilván az íróknak és a színészeknek adok, vagy hát ők nekik szurkolok, de közben meg van annyi dolgozó egy filmben, akik sokkal rosszabb helyzetben vannak, sokkal rosszabb feltételek között dolgoznak, és ezzel még rosszabb helyzetbe kerültek ezzel a sztrájkkal. És ez, tehát hogy igen, ez tök jó, és nagyon fontos a szolidaritás, de néha azt érzem, hogy kicsit úgy meg lett feledkezve az mondjuk azokról az emberekről, akik a két kezükkel rakják össze a filmeket, és most nagyon nem magamról beszélek, hanem azokról a munkatársaimról, akik lámpákat cipelnek, meg filmet töltenek a kameramagazinba, meg bútorokat pakolnak, meg nem tudom, főznek a stábra, azokról, hogy kicsit meg lett feledkezve, hogy ezek az emberek közben mivel fognak megélni, mi lesz velük úgy egy évig. Szóval, hogy egy kicsit, nem tudom, szóval nekik kellett volna sztrájkolniuk szerintem.
De akkor ez is egy tanulság volt, hogy mennyire át tudja egy ilyen dolog alakítani az egész működést.
Hát le tudja állítani konkrétan.
Igen.
Igen, hát nagyon sok ember itt ebben a városban, meg szerintem országban nagyon sok ember vesztette el az otthonát, a biztosítását, a házát ez alatt, a sztrájk alatt.
Az operatőröknek nincs okuk sztrájkolni?
Az operatőrök azok, hát van ez a Local 600, ez a mi céhünk, vagy szakszervezetünk, és ez a IATC alá tartozik, a stúdió, vagy stage workers, nem tudom, tehát egy stúdió, a forgatóstáb volt képviselő szakszervezeti ernyő alá tartozik, és amikor ők sztrájkolnak, akkor sztrájkolunk mi is, de általában ők sokkal, mindenki más sokkal szarabb helyzetben van, mint az operatőrök, szóval ez általában egy ilyen szolidaritási sztrájk szokott lenni. Vagy hát nem tudom, hogy sztrájkoltunk-e valaha, de amikor két évvel ezelőtt ez így napirenden volt, akkor úgy volt, hogy lesz egy nagy sztrájk, csak aztán végül az utolsó pillanatban megegyeztek a stúdiókkal.
Mondtad, hogy nem az, hogy felajánlották, de hogy szóba jöttél például a Bottoms-re, ami szintén kijött idén, meg a másik a Poor Things, ahol puhatolóztak irányodba, hogy amikor...
Én, de ott még annyira se voltam, mint a... Mind a kettőnél mondjuk nem jött szóba, mert eufória volt. De az akkor volt a Poor Things-nél, amikor a Robbie Ryan úgy volt, hogy nem ér rá, és aztán mégis ráért, tehát ezt semmiképp sem csináltam volna azt a filmet, ha tudtam volna sem.
És azért valamennyire így máshogy nézel egy ilyen filmet, amit nem is az, csak hogy így meglebegtettek valamilyen szinten előtted?
Nem úgy nézem, hogy én ezt hogy csináltam volna, az biztos... Biztos nem úgy nézem. De arra nagyon büszke vagyok, hogy a Poor Things-et ezt Ektachrome-ra forgatták, és ezt azért tudták megtenni, mert ezt kilobbiztam a Kodaknál, meg rendeltünk belőle annyit, hogy megérje nekik újra gyártani. És akkor ráadásul azt hiszem, hogy onnan hallották, hogy a Robbie Ryan-nek ugyanaz a fókuszpullere, igen, tehát hogy szokott dolgozni az én fókuszpulleremmel, és akkor tudom, hogy őt így puhatolózott, hogy mi van ezzel az Ektachrome-mal. És akkor végül arra forgatták a felét annak a filmnek, azt hiszem.
Melyik felét? A színeset?
Igen, a nagyon színeset, a külsőket.
És miről fog szólni a következő éved?
Még nem tudom, hát remélem, hogy elkezdjük csinálni az eufóriát hamarosan, de meg hogy remélem, hogy elkezdődnek a projektek, mert hogy az új filmek, amik, mert hogy elkezd működni ez a rendszer itt. Mert egyelőre még nem indultak el, csak az olyan dolgok, amik, hogy be kell fejezni egy tévé sorozatot, be kell fejezni egy filmet, már meglévő összerakott projektet le kell forgatni, de nincsenek egyelőre még nagyon új, nagyobb projektek. Mármint, hogy nem csak nekem, hanem úgy látom, hogy úgy senkinek. Gondolom, hogy ez a január. Vagy soha.
És van, ami... De van, amit az eufórián kívül már így válsz, vagy tudsz, hogy tudod,
hát az eufória az egy év, hogyha csinálom, mert hogyha lesz, és mert valószínűleg, hogy lesz, nyilván lesz, de hogyha egyszer elkezdjük, akkor az egy év. Szóval egyelőre nem tudok elvállalni semmit. Vannak projektek, amivel keresnek, igen. Egyelőre kisebb filmek, és le kell őket mondjam. Ja, hát nincsen olyan film, amivel megkeresnek, és 2025-ben forog. Mert azzal 2024 második felébe keresnének.
Tehát akkor eufória.
Hát igen, az eufória.